Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A tegnapi csúcs után hogy nyitott ma a tőzsde idehaza?
Úgy tűnik, hogy a magyar tőzsdén is fordult a hangulat, azzal párhuzamosan, hogy a nemzetközi hangulat változott tegnap este. Így most 1,3%-os gyengüléssel kezdte a napot a budapesti értéktőzsde BUX indexe. Ugye ez köszönhető egyrészt az elmúlt napok folyamatos történelmi csúcsának, ami után valamennyire törvényszerű egy korrekció, illetve, hogy említettem, a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve tegnap este jelent meg, és szokatlanul erős üzeneteket küldött az amerikai jegybank a piacnak arról, hogy közeleg a szigorítás, és ez az egész piacon, a világon megfordította a hangulatot, csökkent egy picit a kockázatvállalási hajlandóság, és ez csapódik most le, úgy tűnik, a magyar részvénypiacon is. A blue chip-ek esetében sem tudok sok jó hírt mondani, gyakorlatilag a Magyar Telekom 0,5%-os gyengülése még jó teljesítménynek mondható, most 432 forintba kerülnek a távközlési papírok, az OTP 1,4%-kal 17.745 forintra esett vissza, a Richter szintén 1,4%-os mínuszban kezdte a napot, így most 8.950 forintba kerül, a MOL pedig 1%-kal 2.384 forintra gyengült.
Mire számítotok, milyen piacmozgató hírre a mai napon?
Igazán fontos hírre így a hosszú hétvége előtt már nem számítunk, bár a tegnapi Fed jegyzőkönyvre sem számított senki, ha lehet így fogalmazni, ugye tudtuk azt, hogy meg fog jelenni, de senki nem gondolta, hogy ennyire éles fordulatot vesz az amerikai jegybank kommunikációja, ugye eddig igyekeztek inkább óvatosan fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy mikor tervezik szigorítani a monetáris kondíciókat, ehhez képest most egy elég egyértelmű tervet vázoltak fel azzal kapcsolatban, hogy már az idén elindítanák az eszközvásárlási program csökkentését, és a jövő év közepére pedig teljesen le is építenék a most még 120 milliárd dolláros havi eszközvásárlásokat.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint is gyengült a nemzetközi híreknek köszönhetően, ismét 351 felett járunk az euróval szemben, bár csak egy hajszállal. Ez 0,2%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál. A dollárral szemben most 300 forint 60 fillér körül állunk, az angol font pedig 412 forintba kerül, és érdemes kiemelni, hogy az euró-dollár árfolyam áttört az 1,17-es határt, vagyis az amerikai deviza erősödik a Fed felől érkező hírek hatására. Ugye a befektetők most azt kezdik árazni, hogy emiatt a kamatemelések is közelebb húzódhatnak majd, mint ahogy azt korábban várták, és ez alapvetően jó hír a dollárnak, és rossz hír a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is, ennek köszönhető a forint ma reggel látott gyengülése.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt a hallgatóknak!
Tegnap 18 ezer forintos csúcson zárt az OTP részvény a budapesti értéktőzsdén. Mi az oka a bankpapír szárnyalásának?
Nem csak a bankpapír szárnyalt, a BUX is, amelynek persze az OTP a legfontosabb alkotó része, de általában is nagyon jó hangulat volt. Az 50 ezeres bűvös határt már többször próbálta korábban, az elmúlt hónapokban áttörni a magyar tőzsde index, de általában mindig ilyen 49 ezer valamennyiről visszapattant. Most viszont úgy áttörte, hogy a tegnapi zárásban a BUX 52.288 ponton állított be abszolút rekordot. Egy pillanatra álljunk meg, ez annyit jelent, hogy a 1991-es 1000 pontos indulás óta nominálisan 52-szeresére nőtt a tőzsdeindex. És mindez azért volt, mert az OTP egyrészt ma egy hete egy nagyon jó gyors jelentést publikált. Erre már lehetett számítani, tehát július végén fordult igazán emelkedőbe az OTP, 26-án 15.600-on tört ki fölfelé, amire aztán a gyors jelentés rá is erősített, és ehhez képest ez a három hét alatti 15%, amiből az utolsó két nap 1000 forintot drágult. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen a befektetők átárazták a magyar bankrészvényt, és immáron elhitték, amit a bankelnöke még májusban mondott, hogy egy 18-20%-os saját tőke arányos eredményt tud idén elérni a bank. Meg hát támolnak az osztalékkal is, tehát jövőre nem csak az elmaradt 2019-20-as osztalékot, ami önmagában 420 forint, de az idei év után is, ezt még nem tudja senki, hogy pontosan mennyit, de biztos, hogy 300 forintnál többet szán az OTP vezetés kifizetésre, tehát azt jelenti, hogy egy 720, akár 750 forintos osztalékot lehet tavasszal fölvenni a részvényeseknek. És az idei eredményekre azért most már lehet következtetni a múlt pénteki gyors jelentésből. Itt az optimistább elemzők egy 500 milliárd forintos éves eredményt is el tudnak képzelni, ami azt jelenti, hogy még ezen a szinten sem drága az európai mezőnyhöz képest az OTP. Persze ilyenkor, amikor egy ilyen 18.000-es csúcsot elér, törvényszerű, tehát még hogyha nem is változott volna a nemzetközi kapcsolat, a nemzetközi hangulat, akkor is valószínű, hogy ma megjöttek volna a nyereségrealizáló eladók, hogyha ez ilyen nagy hangulatváltással esik egybe, akkor még inkább logikus, hogy most egy kicsit megpihen és befelé megy átmenetileg az árfolyam.
A BUX esetében van még feljebb? Az 50.000 pontot jóval meghaladhatja a következő időszakban?
Hosszú távon mindig van feljebb. Én azt gondolom, hogy most a nemzetközi hangulatra érdemes figyelnünk. Itt most, hogyha egy általános eladási kedv, a kockázatvállalási kedv csökkenését láthatjuk, akkor nyilván ez a magyar piacra is kihathat. Nem csak az OTP-nél, de a Richternél is, meg a MOL-nál is. Az M-Telekomnál pedig kevésbé, mert ott alapvetően egy kiszámítható osztalékpálya mozgatja a várfolyamot, illetve stabilizálja a várfolyamot. Tehát én azt gondolom, hogy a BUX inkább az 50.000-es ponthoz eshet most vissza, de hosszú távon, 30 éve foglalkozom részvénybefektetésekkel, 31 éve a pesti tőzsdén, azt látom, hogy hosszú távon mindig van feljebb. Hogy ez a Masterplusznál, a másik tegnapi rekordverpapírnál mit jelent, azt nehéz látni, mert ott egy 7-szeres emelkedés volt pont egy év alatt. Ő tegnap 4800 forinton állított be rekordot a gyors jelentésnek köszönhetően, amely várakozás szerint ide nagyon jó volt. Persze itt is arra kell számolni, hogy amikor már a befektetők azt gondolják, hogy már minden jó hír megérkezett, akkor azért nyilván elkezdik realizálni az eredmény a nyereségüket.
Tegnap közzétette egy gyors jelentését a Masterplast. Megfelel az az elemzői várakozásoknak?
Igen, illetve egy kicsit azoknál még jobb is. Hát a második negyedévben, a tavalyi második negyedévhez képest több mint duplázta a bevételét, a hatozott eredményét 2,5-szeresére növelte, de nincs is értelme összehasonlítani, mert a idei Masterplast, amely az első fél évben 9 millió euró nyereséget ért el, semmi módon nem hasonlítható össze a tavalyival. Azóta termel, idén már termel az a német Assenslébenben az az üzem, amit megvett, amely egészségügyi fóliákat, maszk és védőruha alapanyagokat gyárt jelentős mennyiségben. A építőipar is felpörgött, illetve beruházásokra kapott tavaly ősszel, illetve idén tavasztal 12 milliárd forint állami forrást a Masterplast, és két darab 6 milliárdos kötvény kibocsátása is volt. Tehát elképesztő volumenű forrást vont be, és sokkal nagyobb cégé vált egy év alatt, mint ahogy ezt tavaly lehetett volna látni. Tehát nem is érdemes összehasonlítani a korábbi számokkal, inkább arra figyelnek, hogy miközben év elején azt mondta a vezetés, hogy az idei cél egy 10 millió eurós adózott eredmény, most fél év alatt ebből 9 millió már teljesült, tehát valószínűleg a terveket nagyon jelentősen túl teljesíti. Igaz viszont, hogy az árfolyamok terén is igen gyors volt a mozgás, amikor márciusban megjelent a Calivoda cég elemzése, amit egyébként a Masterplast vezetés rendelt meg egy nemzetközi elemző cégtől. Ő akkor, amikor ilyen 2600 volt a kurzus, 4876 forintos célára jött elő, de ezt, mit mondjak, megmosolyogta a piac. Ehhez képest tegnap 4800 forint volt a Masterplast egy rövid ideig, de még most ma reggel is 4750. Úgyhogy úgy látszik, hogy eddig hozta a legvadabb elemzői várakozásokat is. Most itt kérdés, hogy mikor fog megpihenni ez az emelkedés. Azt gondolom, hogy most már ennek is eljött az ideje, de azért, hogyha egy ilyen 4500-4800 közötti sávban kezd le oldalazni, azt hiszem, hogy ezzel középtávon is mindenki nagyon elégedett lesz.
Köszönöm, Korányiké Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, milyen új eszközökkel igyekszik feltárni a tisztességtelen piaci magatartást a versenyhivatal. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A gazdasági versenyhivatal fokozott figyelemmel kezeli az építőiparral kapcsolatos visszaérések jelzését. Az érintett vállalkozásoknak ugyanakkor érdemes együttműködniük a hatósággal, amelyre már több lehetőség is van, mondta az Inforádiónak a GVH szóvivője. Gondolovics Katalin kifejtette, a cégek úgynevezett engedékenységi eljárásban vehetnek részt, a magánszemélyek pedig informátori díjat kaphatnak, ha részt vesznek visszaérések feltárásában. Az anonimitást minden esetben garantálja a hivatal. Sipos Ildikó kérdezte a szóvivőt.
A gazdasági versenyhivatal az elmúlt hetekben, hónapokban világossá tette, hogy kiemelten fontosnak tartja az építőipari piacon zajló folyamatoknak a megfigyelését, értékelését, elemzését. Jelenleg párhuzamosan 4 versenyhatósági vizsgálat zajlik az építőipari piacokon. Külön vizsgálói csoport elemzi a piacról érkező megnövekedett számú panaszjelzést, tehát kiemelt figyelmet fordít minden jelzésre a versenyhivatal. Az érintett cégeknek a kiemelt ellenőrzése alatt is érdemes szem előtt tartaniuk, hogy a jogszabályok ebben az esetben is honorálják a versenyhatósággal való együttműködést. A saját kartel tevékenységüket felfedő, úgynevezett engedékenységi kérelemmel élő vállalkozások számára biztosított bírságcsökkentés, vagy akár a bírság teljes elengedése, ha elsőként szolgáltat döntő bizonyítékokat a jogsértésről, vagy olyan érdemi információkat ad egy feltáratlan megállapodásról, melyek megalapozhatják a versenyhivatal rajtaütését. A rajtaütés, vagy más néven egy bejelentés nélküli helyszíni kutatás bírói engedély birtokában végezhet a versenyhivatal. Ilyenkor bizonyítékokat keresnek a hivatal munkatársai esetleges jogsértésekre, ilyenkor bármilyen dokumentumot, informatikai eszközt megnézhetnek, lemásolhatnak, helyszíni kutatást tarthatnak a vizsgált székhelyén, járműveiben, akár a magánlakásokon is. Az engedékenységi kérelem benyújtására a helyszíni kutatás során is lehetőség van, vagy később az eljárás során is megtehetik ezt a vállalkozások.
Egyébként volt erre már példa?
Igen, a versenyhivatal munkáját több eljárásban is segítette engedékenységi kérelem, illetve időközben beérkezett önkéntes alapon szolgáltatott bizonyíték, és lehetőségük van a magánszemélyeknek is a versenyhivatallal az együttműködésre. Az úgynevezett informátori díj a versenytörvény alapján bárkinek jár, aki a legsúlyosabb versenyjogi jogsértésekkel, a kartelekkel kapcsolatos nélkülözhetetlen írásos, akár papír vagy elektronikus bizonyítékot ad át a GVH-nak, és bizonyos feltételek mellett a helyszíni kutatás bírói engedélyezését megalapozó nélkülözhetetlen információk után is jár. Az informátorok díja a versenytörvény alapján az ügyben kiszabott bírság 1%-a, de legfeljebb 50 millió forint lehet.
Ez a két elem a GVH tevékenységében, ez új elem, vagy ez korábban is benne volt a GVH gyakorlatában?
Ezekre az együttműködésekre korábban is lehetőség volt, és több vállalkozás élt is ezeknek az együttműködéseknek a lehetőségével. Így jelentős bírság csökkentéshez, vagy akár bírság elengedéséhez is hozzásegítette a vállalkozásokat ez az együttműködés.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Augusztus 18-ától szerdától lehet pályázni az élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztésére, a keretösszeg 200 milliárd forint. Mondta el az Inforádiónak az Agrártárca vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára. Piski Józsefet, Sipos Ildikó kérdezte.
A rendelkezésre álló keretösszeg az 200 milliárd forint, amit a komplex élelmiszeripari üzemek fejlesztésére fordítunk. Ez körülbelül egy akkora összeg, mint amit már eddig a 2014-20-as időszakban fordítottunk szintén élelmiszeripari, illetve borászati fejlesztésekre. Tehát volt már egyszer 200 milliárd, van most 200 milliárd forint a komplex fejlesztésekre, illetve a kisebb léptékű élelmiszeripari fejlesztésekre is biztosítunk 50 milliárd forintos pályázati lehetőséget július óta.
Mekkora a minimálisan, illetve a maximálisan igényelhető összeg, és kell ennél a pályázatnál önerő?
Szükséges önerő, igen, és a differenciáltan állapítottuk meg a pályázati felhívásokban a minimum és a maximum összeget. Ennél a komplex élelmiszeripari pályázatnál 100 millió forint a minimum pályázható összeg, és egészen 5 milliárd forint a maximális igénybe vehető összeg, és mivel, hogy a többi vidékfejlesztési beruházási pályázatnál is 50% támogatási intenzitást tudunk adni, ezért ugye 5 milliárd forint támogatásból 10 milliárd forintos élelmiszeripari beruházások is megvalósulhatnak adott esetben, és ez a 100 millió forintos alsó határ pedig azért került megállapításra, mert ugye, hogy említettem, van egy kisebb léptékű élelmiszeripari fejlesztésünk is, ahol a 100 millió forint, illetve az alatti fejlesztésekre lehet pályázni.
Milyen tevékenységgel foglalkozó élelmiszeripari üzemek pályázhatnak?
Elsősorban mezőgazdasági termelők pályázhatnak, valamint mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro és kisvállalkozások számára lehet ezt a pályázati forrást igénybe venni, és ahogy említettem, egy rendkívül széles kör számára biztosított a pályázati lehetőség, szélesebb körben, mint a hagyományos agrárberuházási pályázatoknál, és egy nagyon változatos tevékenységkörben lehet igénybe venni, de főszabály szerint ezeknek a cégeknek valamilyen élelmiszeripari feldolgozással kell foglalkozniuk.
Meddig van lehetőség a pályázatokat benyújtani, illetve hol lehet ezt megtenni?
Augusztus 18-ától van lehetőség a komplex pályázat benyújtására, és főszabály szerint egészen jövő év elejéig lehet pályázni, itt különböző elbírálási szakaszok vannak. Abban az esetben, hogyha esetleg eléri vagy jelentősen túllépi ezt a 200 milliárd forintos keretösszeget, akkor dönthet úgy az Agrárminisztérium, hogy felfüggeszti ezt a pályázati felhívást, úgyhogy én bízom benne egyébként, hogy erre nem fog sor kerülni, illetve tudunk még adott esetben plusz forrásokat is biztosítani. Ugye a lehetőséget azt teremtette meg számunkra, hogy a 14-20-as időszakra egy 1300 milliárd forintos keretösszegű támogatást biztosított számunkra az Európai Unió, és ugye most pedig már indulna a következő új támogatási ciklus, viszont ugye az agrártámogatások rendszerében két átmeneti év van, aminek köszönhetően 2021 és 2022-ben a korábbi szabályok alapján, de az új forrásokra lehet pályázni, és Magyarország kormány egy nagyon-nagyon fontos döntést hozott meg az év elején, amiben fölemeli a társfinanszírozási arányát ezeknek az uniós támogatásoknak, így 2021-ben és 2022-ben még 1500 milliárd forint támogatáshoz jutott hozzá Magyarország, ami gyakorlatilag erre két évre egy nagyobb összeg, mint ami az elmúlt 7 évben volt, és az ezt követő 5 évben is egy rendkívül nagy összegű, összesen közel 4300 milliárd forintnyi agrártámogatást tudunk majd a mezőgazdasági termelők részére biztosítani.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nő az importnyomás a magyar tojáspiacon, leginkább Lengyelországból érkezik be jelentősebb mennyiségű tojás, mondta az Inforádiónak a Tojásszövetség titkára. Molnár Györgyi hozzátette, mindez nehéz helyzetbe hozza a hazai termelőket.
Jó áron, jó mennyiségben, tehát megfelelő mennyiségben, emelkedett mennyiségben lehetett eladni, és tényleg jó volt a tavalyi piac. Nem azt mondom, hogy extra áron, mert nem erről beszélünk, csak egy normális jó piacot jelentett egy fokozott kereslettel. És hát lehet, hogy ebből indultak ki az Európai Uniós termelők, hogyha tavaly ilyen nagy forgalom volt, akkor még most is próbáljunk rajta nyomni, meg próbáljunk kereskedni, meg eladni máshova is. Majd csak beindul még a nyári turizmus is. Tehát én azt éreztem ebben az évben, hogy egyik oldalról, és ez megint csak a Covid-nak a hatása, a takarmányárak eszméletlen módon megemelkedtek, részint a kínai kereslet miatt, részint tőzsdére ment az ár, és ennél fogva a termelői költségek is nagy mértékben megemelkedtek. És ezzel szemben a másik oldalom, meg én azt érzem, hogy európai szinten elszámolták magukat a termelők, hogy mennyi állományt állítsanak be, milyen nyári forgalom lesz, milyen erős lesz a turizmus, milyen kereslet lesz, és elsősorban ha jó jól olvastam, Németországban, Franciaországban, Lengyelországban lett egy nagyfokú túltermelés. És nyilvánvalóan, amikor nagyobb a kínálat, mint a kereslet, a szembe megy az ár növekedési tendenciával. Úgyhogy hónapok óta, tehát gyakorlatilag még a húsvét az a rendes kerékvágásban ment. Igaz, hogy húsvét után mindig szokott egy picit csökkenni az ár, meg a kereslet is lecsökken, de ennek a mértéke az idén jóval nagyobb volt. Tehát azt érzékelték a termelők, és most már gyakorlatilag április óta már sokadik hónapja, hogy nem emelkedik az ár, nem változik az ár. Volt olyan időszak, amikor kereslet se volt, amikor egy kereslet van, de az ára sehova se, mert az import valóban is elsősorban a lengyel import, az erőteljesen meghatározta az árakat.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió munkatársa. Szervusz ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt 20 percben?
Sok változás nem történt, a Bux Index továbbra is jelentős gyengülésben van, közel 1%-kal áll tegnapi záróértéke alatt, és a vezető papírok is érezhetően visszaestek. Most a MOL vezet 1,6%-os visszaesésével, de az OTP is több mint 1%-kal gyengült, miközben a Richter és a Magyar Telekom egyaránt 0,5%-os mínuszban járnak.
A forint árfolyama hogy alakul?
Egyelőre a forint piacán sincs komolyabb változás, továbbra is 351 feletti jár, egy picivel az euró jegyzése, ez 0,2%-os forint gyengülést jelent tegnap estéhez képest. A dollár 300 forint 70 fillér körül, az angol font pedig 412 forint feletti jár egy picivel, és még mindig erősödik a dollár az euróval szemben, ami továbbra sem jó hír a forintnak és a feltörekvő piaci devizáknak. Érezhető gyengülést látunk a régióban a lengyel zloty és a cseh korona esetében is.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.